Csendesen és igen komolyan állt a tömeg a vadonatúj ratosnyai állomás épület előtti térségen. Hangos szó nem esett, mintha temetésre gyülekeztek volna, úgy állt a sok súlyos kezű, nehézkes havasi ember. Nézték az urak útját, a nyári reggel fényében csillogó hosszú acélkígyót, amely félelmetes és szorongató egyenességgel nyúlt el Déda felé, és keresztül gázolt a falun, tanyán, patakon, szántón és virágos kaszálon. Álltak, nézték és vártak. Néhány idegen ember az utolsó pántlikákat igazgatta el a sinek fölé emelt hatalmas zöld díszkapun. A létre alatt egy csákós katonaformájú úr kiabált izgatottan, és az emberek tudták, hogy ezek mind a vasúthoz tartoznak, és a katonaformájút úgy hívják, hogy állomásfőnök úr. Az állomás épület és a falu között zúgott a maros, és a vadonatúj hidakon tükröt vetett a napfény. A Schwarzwälder fűrésztelep felől frissen vágott deszkák gyantás illatát hozta a szél. Az ég vakító kék volt, és kereken áttetsző kék reggeli párában álltak a hegyek. A tömeg állt és várt. Hátul a réten nagy tüzek égtek, és égett húsz szaga jött felőlük. Ott sütötték az ökröt a báró cselédjei. A tüzek mögött egy szekér is látszott, rajta jókora hordó, és az emberek tudták, hogy abban van a bor. A tüzek mögött egybegyűlve álltak a fűrész munkásai, szurtos, nyugtalan nézésű idegen népek, sovány asszonyok, éhes arcú gyermekek, és a sercegő húst nézték, meg a szekérben a hordót. A főnök úr kiabált, rendelkezett, elvitték a létrát a díszkapu alól, itt-ott díszítettek még az épületeken, a vasútasok szaladgáltak, a fűrész emberei is szaladgáltak, néha Schwarz úr is megjelent, futva, kiabálva, s izgatottan, amennyire csak apró, pocakos termetétől tellett, és olyanok voltak, mintha valami rettenetes, nagy ijedelemre készülnének. Csak a havasi emberek ártak a téren mozdulattanul, nyugodtan, csöndben és várakozva. És egyre gyűltek. Távolabbi tanyákról is érkeztek emberek, mindazzal a komoly, kicsit aggódó, de nyugodt és méltóság teljes arccal, ahogy temetésre vagy úrlátásra érkezik az ember. Aki jött az előbb, megállt a tömegen kívül, körülnézett, valakit megkeresett a szemével, aztán odament hozzá, szólt néhány szót, bólogatott egy keveset, aztán már csak állt ő is, és várt aggodalmas, csöndes, komoly türelemmel. Három falunak a papja is megjött rendre, asszonyostul. Külön húzódtak borzas lovaikkal és kis rozoga szekereikkel. Nagyokat köszöntek Schwarz úrnak, az állomás főnöknek, még az idegen vasútasoknak is, de nem mozdultak el egymás mellől. Végül megérkezett az új csendőrőrmester is két csendőrrel, díszesen, szoronyosan, feszesen és kemény nézéssel járkálva föl alá az emberek között. A nap pedig lassan egyre följebb emelkedett az égen, föl a lisztes fölé. A levegő melegedni kezdett, és aztán egyszerre csak megszólalt valahol messze egy mély hangú síp. Az állomásházból kiszaladt a főnök piros arccal és hadonászva kiabált valamit, és erre ahány vasútasféle ember volt, mind össze-vissza kezdett szaladgálni. A házból kirángattak egy fehér ruhába öltözött kicsi leánykát, rángatták, lögdösték, magyaráztak, mutogattak neki. Markába nyomtak egy nagy virágcsokrot, s úgy össze-vissza ijeszgették, hogy már-már sírva fakadt. Az állomásfőnök levette hegyes fejéről a furcsa csákót, megtörölte a homlokát, visszatette, megint levette, didergő kezekkel egyenesre igazította, zubbonyát simítgatta, kiabált, odagurult lihegve Schwarz úr is, magyarázott valamit, és mind lefelé néztek a völgyön. Valahol túl a jódi kaszálók szélén elkurjantotta magát egy pásztorlegény. Hú, jön az ördög, hú, emberek, hú, nézzétek, hú, jön az urak szekere, hú, de dusnya, hú, mint az ördög, hú, fekete, mint az urak a vásárban, hú, ördög, hú, füstöl a feje és összül a farka, hú, a korjantás végig vonyított a völgy fölött, és az emberek lefele fordították mind a fejüket Dédának. És látták, ahogy a törtés végében megjelent egy fekete valami, és jött egyre közelebb. Aztán már hallani is lehetett, és látni is tisztán. Füstölve jött, és feketén egy nagy csúnya szerkezet, egy istentelen masina köpte a fekete füstöt, és zakatolása lassan megtöltötte a völgyet, megtöltötte a levegőt, megtöltötte a világot, az emberek fülét, agyát, és olyan volt igazán, mintha maga az ördög jött volna kerekekre szerelve fölfele a Maroson. Mind látták, és senkinek se volt egy szava sem. Rettenetes csönd volt az emberek között. Csak a csúnya fekete szekér nőtt egyre nagyobbra, csak az dübörgött és zakatolt és pöfögött és okátta az irgalmatlan szennyes fekete füstöt a tisztára sikált nyári ég felé. Ahogy a ragyogó szép napsütésben jött, és egyre nőtt és egyre közeledett, olyan volt, mintha valami nagy mocskos féreg mászott volna be zakatolva a szépségből és tisztaságból faragott hegyek közé, valami ocsvány és veszedelmes féreg, valami ijesztő ördögállat, mely mindent elemészt, ami szép, és mindent elrondít, ami tiszta. Aztán hirtelen éles fügy hasadt ki belőle, lassulni kezdett, és megállt. Éppen a díszkapu alatt. Most már jól láthatták, négy darabból állott az istenverte szerszám, az első részéből füst és gőz szakadt, s nagy fényes tolattyúk mozgatták a kerekeit, a többi csak úgy szaladt utána, de egyformán piszkos volt, fekete és szorongatóan idegen valamennyi. Aztán láthatták a bárót, amint a középsőből kilépett, s megállt fönt a lépcső tetején, mögötte néhány úriember állott, köztük a dédai mérnök. Az állomásfőnök és Schwarz úr oda taszigálták a fehér ruhás kislányt, az átadta a virágcsokrot és dadogott valamit. Dadogott valamit az állomásfőnök is, végül a báró is mondott néhány szót. Mindezt nem lehetett hallani a masina zajától. Aztán leszálltak az urak. A báró kezet fogott a keszegarcú hegyes főnökkel, majd Schwarz úrral, és néhány lépést tett az emberek felé, akik némán tisztelettel és aggodalmas szomorúsággal álltak ott, s én mindig a püfögő fekete szekeret nézték. Ekkor az épület sarka felől előlépett a három pap, és a báróhoz mentek. Szólani akartak hozzá, de a báró már megállt az emberek előtt, rájuk nézett, és beszélni kezdett. Emberek, mondotta, és felemelte a hangját, hogy mindenki hallhassa. Hála a kormány támogatásának, elkészült a vasútunk, és a mai naptól kezdve szolgálatára áll mindnyájatoknak. Nem csak az utazást könnyíti meg, de módot nyújt arra is, hogy olcsóbban vásárolhassátok meg azt, amire szükségetek van, és jobb áruhoz jussatok. Viszont eladó terményeiteket olcsóbban szállíthatjátok vele a piacokra, és így több jövedelmetek lesz. ezzel egy szebb és jobb kor kezdődik falvaitokban. Bár egyelőre még csak idáig sikerült megépíteni ezt az országos fontosságú vonalat, de remélhetőleg hamarosan legyőzzük az akadályokat és tovább vihetjük a kultúra és a jólét eme fontos terjesztőjét. Adja az Isten, hogy ez a vonat, amelyik ezentúl minden nap eljön ide, boldogulást és gazdagságot hozzon mindnyájatok számára. Most pedig eredjetek a tüzekhez és a hordóhoz, egyetek és igyatok, mert ezen a mai öröm ünnepen az én vendégeim vagytok mindannyian. Ennyit mondott a báró, aztán a papokhoz fordult, akik gömbölyű mosolygással az arcukon hajladoztak előtte, és buzgó szavakkal mondtak köszönetet falvaik nevében a vonatért, mely bizonyára Istentől rendelt áldás a népek számára. Az emberek illedelmesen végighallgatták mind a két beszédet, aztán megemelték a kalapjukat, és mondtak egy tiszteletteljes, éljen a kegyelmes bárót, majd lassan és szótlanul oszladozni kezdtek. De furcsa volt, egészen furcsa ez az oszlás. Itt-ott elindultak kis lehajtott fejű csoportok, de nem a nagy rét felé, ahol a tüzek égtek, hanem ki az útra, és onnan szerte a falvak, tanyák és magányos házak felé. A báró észre se vette ezt, mert a papokkal beszélt, s az urakkal, akik vele jöttek. De észrevette az állomásfőnök, és észrevették a vasútasok, meg a fűrész emberei, és szólogatni kezdték a szerte széledőket. Hova mentek, héje, bolondok? Hát itt sülnek a pecsenyék a réten, és ott a sok finom bor, erre, erre! De nem hallgatott rájuk senki, Schwarz úr is észrevette, hogy baj van. Bolondok ezek, ordított oda az embereinek. Hova mennek? Nem értették meg a buták, hogy mit mondott a báró úr? Ekkor meglátta Mitrut az emberek között a báró galonyai plájászát. Egy öreg fehérhajú tüszős emberrel beszélt, odafutott hozzá. Mitrute, hát tereld vissza az embereket gyorsan! De Mitru nem mozdult, csak megvonta a vállát, úgy nézett a kis köpcös zsidóra. Hát ha egyszer nem akarnak jönni. Mi? Hüledezett Schwarz úr. Nem akarnak, miért? Hosszú Mitru erre is csak a vállát vonogatta. Hát ők tudják, éljenek az emberek, hát nem akarnak. Bolondok, dünnyögött, nekiveresedve a kis kövér fűrészes, és párnás fehér kezeivel idegesen dörzsölgette zsírosra izzadt homlokát. Tán ezüstálon vigye utánuk a báró az ételt, hát ott tegye meg a fene őket. Ha jót akar nekik az ember, az se tetszik. Hé! Kiáltott be a rétre, az ácsorgó muzsikusokra. Húzzatok már valamit, és ne bámuljatok, hát ha a muzsika visszahozza azt a sok barmot. De húzhatták a szerencsétlen magyarói cigányok izzadásig. Azok közül, akik elmentek, egy se tért vissza. Csak elmentek, szétoszoltak. Mint temetés után az olyanok, akik tisztelték bár a halottat, mert úgy kívánta az illedelem, de már annyira mégse voltak vele, hogy részt vegyenek a torán. A báró észrevett valamit, mert odaszólt a radosnyai pópához. Tisztelendő uram! Hát szóljon a híveinek, úgy látszik, nem értették meg, amit mondtam. Na mindenki az én vendégem. A pópa őszülő feje meghajlott kissé, aztán ravasz róka arcán megjelent az a jellegzetes, édeskés mosoly. Kegyelmes báró úr, ne tessék zokon venni tőlük. Mind istenfélő, jámbor, derék emberek, de mi? Kapta fel a fejét a báró idegesen. De nem szeretik az új dolgokat, amik onnan lentről jönnek. Nézett a pópa mosolyogva a báróra. Nem szeretik? Mit nem szeretnek? Sem a fűrészeket, sem az embereket, akik a fűrészekkel jöttek. Lármásak, zúgolódók, verekedők, mondják azok az emberek. Amíg nem volt fűrész, nem volt verekedés se, mondják. Csendőrség se kellett. Most van fűrész, van verekedés, van csendőrség. Hát ettől a vasúttól se várnak többet, jobbat. A váró ideges mozdulatot tett a kezével, és megindult lassan az állomás épület felé. A három pópa mélyen meghajolt. Az urak követték a bárót, a réten a tüzek körül alig lézengett néhány ember, azok is mind a fűrész munkásai voltak. Ott mentek el az urak Mitrujék mellett. Eljön a kegyelmes báró, kiáltotta Mitru. A mellette lévő öregember némán megemelte a kalapját. A báró ránézett és megállt. Szemében melegség csillant, amikor megismerte a szép szál öreget. Te vagy az, te az öreg. Mohajtjuk át a juhokat a Szeszukról a Funtinelre, az ér. Aztán, ha már itt voltam, eljöttem megnézni ezt is. Aztán mit szólsz a vonathoz? Csúnya és piszkos, felelte az öregember gondolkodás nélkül. Félek, uram, hogy csak csúnya és piszkos dolgok jönnek majd vele. Az urak elképedve néztek a tüszős emberre. A váró elmosolyodott. Hát mi is csúnyák és piszkosak vagyunk. Mi? Álszintja. Az öreg levett kalappal állt ott, de fölemelt fejjel és egyenes tartással. Fél fejjel magasabb volt, mint a báró, és válláig érő fehér haját meglebbentette a szél. Tiszta kék szeme rebbenés nélkül nézett a bécsi nagyúrra. Engedelmet, uram, sok évig éj, de a szennyes víznek is tiszta a teteje. A mocsok csak azután kerül elő, ha kiöntjük az egészet. Az urak nevettek ezen a beszéden, a báró nevetve veregette meg az öreg árszintja vállát. Nem baj, öreg, még nem értesz hozzá, majd meglátod, hogy mennyi haszon származik ebből a vonatból. Nagy dolog ez, öreg, ti még nem is értitek, és nem is éritek föl ésszel, hogy milyen nagy dolog. Hásze, nagy dolog, nem mondom, bólintott árszintja is. Ló se kell hozzá, azt megy. Ökör se kell hozzá, és húz. De az a kérdés, uram, hogy mit visz el innen, és mit hoz majd a helybe? Ha a békesség helyett békességet hoz, és az igazság helyére még több igazságot, akkor jó. De a kevesebbet hoz, vagy éppen semmit se hoz, csak visz, vagy csak olyasmit hoz, ami elrontja a világot, akkor törte volna ki a nyavaja azt is, aki kitalálta. Még a lélegzet is elfűlt az urakban erre a beszédre, Schwarz úr vörösen izzadt a báró mögött és szuszogott, csönd volt, aztán a báró elnevette magát. Igazad van, öreg, majd igyekszünk, hogy csak jót hozzon. Na, most pedig eredj a tüzekhez, egyél és igyál, ma a vonat vendége vagy te is. Azzal már lépett is tovább az urak veled, az öregember megszólalt mögötte halkan, szinte alázatosan. Köszönöm, uram, Isten éltessen, de én abból nem eszem, és nem iszom. Miért? Törpant meg a báró, és rámerett az öregre. Mert van nekem mit ennem, uram, s víz is van elég a hegyen, amit ivatom. Lakodalomba pedig csak akkor menjen el az ember, ha ismeri a vőlegényt. A váró megcsóválta a fejét, és tovább ment az állomás épület felé. Az urak mögötte. Öreg árszintja pedig föltette fejére a vedlet fekete kalapot, és odaszólt Mitruhoz. Egy szóval a juhaiddal baj nincsen. De ha azt az egyet kicserélnéd, mondom, 2 font túróval többet számolnék neked. Na, Isten segítsen! Azzal lassú, kimért léptekkel elindult az úton a falu felé. Az új fenyőszagú fahíd közepén még megállt, nézegette a pilléreket, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és továbbment. Hosszú egyenes botjával nagyokat koppantgatott maga előtt az útra. A falu mögötti völgyben összetömöttődve várt már a nyáj. 622 fejős juh a község juhai. Körülöttük a 4 pakurár botra támaszkodva. Odébb a 2 málhásló és a kutyák, és néhány ember is átsorgott a pakurárok mellett, falusi gazdák, tanyások, a juhokat nézték. Jó volt a legelőd, látszik, árszintja apó. Nem korán még át a funtinerre? Kitart-e ott őszig a fű? Ilyeneket kérdezgettek az emberek, amikor megérkezett közéjük. De inkább csak a gondolataikat mondták el így, mert egyikük se gondolt arra komolyan, hogy kérdőre vonja az öreg árszintját valamiért is. 31 nehány éve legeltette már a község juhait, s abban, mint ő, senki se tudhatja, hogy mikor kell legelőt váltani. Mikor kell ezt vagy azt tenni a juhokkal. Nem is felelt az öreg a kérdésekre, csak odaállt a turma elé, végignézett a juhok fölött, és reket vén ember hangon elkurjantotta magát. Hú, nyáll, hú-e! Azzal megindult az úton előre, az Andrenyásza felé. Az ismerős hangra felütötték fejüket a juhok, mozgást támadt köztük, a pakurárok helyükre szaladtak, s a nyáj lassú hömpölygéssel megindult az öreg után. Adjon Isten szerencsét! Jó utat! Kiáltozták utánuk az emberek, és a nyáj ment lassan, tempósan fölfele az Andrenyásza tanyái között, és a kolibori pláj lelógó csücskénél be az erdők közé. Öreg árszintja lassú, kimért léptekkel haladt a nyáj előtt, kezében a hosszú bottal. Nem nézett hátra egyetlen egyszer sem, nem volt miért hátra nézzem. Ismerte a lépést, amivel haladnia kellett a nyáj előtt. Nem csak ismerte. Talán már nem is tudott volna másképpen lépni, csak ilyen lassan, kimérten, nyugodtan. Ezek a lépések már hosszú évtizedek alatt hozzáidomultak a juhok mozgásához. Nem voltak sem gyorsak, sem lassúak. Éppen olyanok, amilyeneknek kell legyenek a pásztor lépései, aki mögött néhány száz juh hullámzik fölfele a hegyen. A pakurároknak sem kellett figyelmeztető szó, tudták jól a rendet. A 2 fiatalabbik oldalt haladt, egyik jobb szélén, másik bal szélén a nyájnak. Néha nagyokat kurjantottak, ha egy-egy juh megállt füvet harabdálni a széleken. Olykor a botjukat is megrázták a levegőbe, de ezt inkább csak megszokásból tették, mint komoly fenyegetésképpen. A 2 idősebbik pakurár hátul haladt a nyáj mögött. Mögöttük jött a 2 ló a podgyásszal, és a lovak mögött a kutyák. Ez volt a rendje annak, ha költözött a nyáj. Mentek, haladtak fölfele a kolbori plájon, körülöttük föltornyosultak az Andrenyásza sötét hegyei, rengeteg sziklás erdők, melyek között a juhok kolompja úgy szólott, mint egy eltévedt gyermekhang. Mire a nap delelőre ért, már fönt jártak a gerincen. Meleg volt. A kutyák nyelve lógott, és a lovak megizzadtak a teher alatt. Az öreg egy percre se állt meg, csak ment, ment. Előre a gerincen, mindig fölfelé. A hegyek elfogytak. Az erdők alá ereszkedtek, és az égkékje kitágult. A pláj gerincének két oldalán meredek sziklás oldalak futottak alá, szedres és málnás üverek, sűrű fenyvesekkel borított hegylábak. Aztán a gerinc kiszélesedett, ellaposodott. Bükkfaszálasban haladt a nyáj előre, nagy hatalmas fák alatt, melyeknek törzsét három ember se foghatná körül. Nem sokára ritkulni kezdtek a fák. Napfényes zöld világosság jött szembe velük, és egyszerre csak kitárult a Fontinelli tisztás. Nagy, széles, füves térség a hegyek laposán. Körülötte évszázados bükkfák, és a fák feje fölött messzire elláthat a szem, föl a Pietrosig, amerre a pláj vonul tovább a Kelemenig, át a Görgényi hegyekre. Árszintja megállt a tisztáson. Egy pillanatra a juhok is megálltak mögötte, aztán mohón szétoszlottak a fűre, szép fű volt odafönt, az öregember megelégedetten nézte. A két öregebbik pakurár előre jött a málhás lovakkal, és megindultak hármasban a karán felé, a két fiatalabbik a juhokkal maradt. Ahol a tisztás alsó csücske az Ilva vize felé aláhajlott, ott volt a karám. Keményen lecsölöpözött régi karám volt az, közte bujazold a fű a sok juganétól. Mellette a sajtkészítő kaliba és az alvó szín a maga alacsony fél födelével. És a karám alatt alig 100 lépésre onnan ocsörgött a tiszta, bővizű Fontinelli forrás, és csillogtatta vizét 6 hosszú vájón keresztül, kis vidám csorgót képezve mindenütt, ahol az egyik vájú véget ért, és kezdetét vette az alatta levő. A csorgók alatt patakká gyűlt a víz, és hangduruzsolással eltűnt az ilvai fenyvesek sötétjében. Árszintje és a két pakurár oda mentek a karámhoz. Először is levették a lovak hátáról a terhet, a fanyergekre szerelt üstöt, csebreket, vödröket, egyéb sajthoz való szerszámokat. Aztán a bundákat, az átalvetőket, málélisztet és sok mindenfélét. A lovakat kieresztették a fűre legelni. Aztán bementek a kalibába, hogy elrendezzenek mindent, ahogy kell. Öreg Árszintja tette rá lábát elsőnek a küszöbre. Isten segíts! Mormolta el a mondást ősi szokás szerint, aztán megállt az ajtóban és körülnézett. Ott volt az asztal, a pad, a polcok is megvoltak, semmi sem hiányzott. De valami mégis megakasztotta a szemét. A sarokban friss volt a fekhely. A fenyő bojtok rajta még alig fonnyadtak meg. Valaki nem régen lakott ott a kalibában, nem csak betért egy éjszakára, ahogy a szokás, lakott. Több napon át. És mielőtt elment, még kiseperte a szemetet, és a seprűt odatámasztotta a falhoz. Új nyírfa seprű. Nem régen készült. Van valami? Kérdezte az egyik pakurár, és föllépett az öreg mögé a küszöbre. Az öreg nem szólt semmit, csak odamutatott a fekhelyre. Valaki aludt itt, mondotta a pakurár, miután benézett. Nem, csóválta meg a fejét öreg Árszintja, nem. Valaki lakott itt. Nem törődhettek többet a dologgal, el kellett rendezni mindent, és fejéshez terelni a juhokat. Na, volt dolog bőven. Később az egyik pakurár meglátott lent a csorgó mellett valami fehéret. Egy nagy darab beszegett durva házivászon volt, olyasmi, amit törülköző kendőnek használ a havasi ember. Úgy hevert ott a csorgó mellett a füvön, mintha szárítani terítette volna ki valaki. Nem értek rá beszélni róla, el kellett végezni a fejést, aztán újra kihajtani az állatokat, megigazítani ezt-azt a karám körül egy-egy düledező oszlopot kicserélni, hát volt dolog, volt sok. Csak amikor már este lett, és mindennel elkészültek, és ott hevertek bundáikon a tűz körül, kezdte el az egyik pakurár. A legfiatalabb egy Toma nevű. Ki a fene tanyázhatott itt? Mi? Valami vadász, mondta az öreg. Az urak szoktak így nyáron. No, prepegyit is lehetett, vélte az egyik idősebbik pakurár. De Toma nem nyugodott meg. Az urak nem söprik ki a házat, mielőtt elmennek. Prepegyit meg nem használ törülköző kendőt. Akárki volt, sietve mehetett el, hogy itt felette a kendőt, vélte egy másik. Később az öreg aludni tért be a kalibába, csak a négy pakurár maradt a tűz körül. Csöndes, szelíd éjszaka volt. Ragyogtak a csillagok. Valahonnan a szerecsen sziklái felől egy nagy bagoly hangját hozta át a csönd. Egyszerre csak megszólalt Kosztaké, az az idősebbik legény, aki az öreg után elsőnek lépte át a kaliba küszöbét, furcsán folytottam, mondta. Már pedig aki itt anyázott, az nem volt sem vadász, sem prepegyit. Volt valami a hangjában, amire a többiek fölfigyeltek. Hát micsoda volt? Kérdezte Toma a legfiatalabbik. Fehér nép. Fehér nép. Mi? Hát honnan tudod? Izgatottan könyököltek föl a legények a bundán, szemük csillogott a tűzfényében, mohó éhes csillogással. A szó, az asszony gondolata fölgyújtotta a képzeletüket. Az ám, súgta Kosztaké titokzatosan, s hozzá nem is akármilyen fehér nép. Ide nézzetek! És valamit óvatosan elővett a tűzőjéből. Kifejtette, szemük elé tartotta, a legények meresztették a szemüket, de nem láttak semmit a Kosztaké kezében. Hát mit bolondízt az? Szerincs ott semmi, morogta az egyik. Áldását a szemeteknek, mordult föl a bozontos legény. Hát nem látjátok! S valami két bütykös ujja közé fogva odalógatott a szemük elé. Valami furcsa, vékony szál volt, az hosszú, vékony szál, és furcsán csillogott a tűzfényébe. Mi a fene az? Csodálkoztak a legénye. Mi? Hát nem látjátok még mindig? Hajszál, te! Aranyos hajszál, igazi aranyból való, amilyen a butka tündéreinek van, akik teleholdkor táncolnak anyaszül csurdén a polyánokon. A legények torkában megfagyott a szó. Csak bámulták meret szemmel a vékony csillogó csodát, ott a Kosztaké két ujja között. Haj! Haj az, igazán, utasd! Vigyázz, te elveszítsd! Sorra kezükbe vették, megnézték, a tűz felé tartották. Hát aranyú volt, igazán csillogott, és hajszál volt az, valódi hajszál. Hol leltette? Hol? Hát ide figyeljetek. A kalibába bent, a fekhelyen. Hát azért mondom. Na adjátok vissza a helyet, én találtam az enyém. Szótlanul bámultak maguk elé a legények. Csönd volt a tűz körül. Az éjszaka megtelt titokzatossággal. Régi mesék emlékei száldostak fölöttük láthatatlan pillangó szárnyakon a sötétségben, amiket öreg emberek mondtak el itt vagy ott. Téli tüzek mellett, régen, a butka tündéreiről, akik holtöltekor kiszállnak a sziklák közül, és varázslatos táncokat lejtenek eldugott tisztások gyepén, és aki meglátja őket, az fává változik, vagy fűevő állattá. Mint ahogy ezzel történt, vagy azzal, ekkor meg ekkor, ó, régi időkben. Hallgattak, és a csönd borzongott körülöttük, mint aki tündéreket lát. Tündér lakott volna a Kalibában, kérdezte egy idő múlva halk álmodó hangon Toma, a legfiatalabbiké. Nem is lehet elhinni. Nem is. Kostaké morgott valamit, aztán fölkelt, fogta a bundáját, és behúzódott a félfödél alá. Rendre követték a többiek is. Toma maradt legtovább a tűz mellett. Pedig már nem is égett rég. Már a zsarátnakot is hamuval szórta be az éjszaka hűvös harmatja, és még mindig ott ült. Aztán valahol a tisztás felső sarkában riasztani kezdett egy ősz. A karám mellől fölvakkantott rá az egyik kutya, és ettől ugatva talpra szöktek valamennyien. Nyehű! Bordult közéjük a legény, aztán felszedelőzködött ő is, és behúzódott a többi mellé az alvóhelyre. Nem lehetett tudni pontosan, hogy mikor történt. Később följött a hold is, és kísérteties fehér fényével rávilágított az alvó legényekre. Toma ébredt föl elsőnek. Hirtelen ébredt föl, anélkül, hogy tudta volna mitől. A karám előtt ott ült egy nagy fekete kutya, első pillantásra az öreg csobánnak lehetett volna nézni, de nem az volt, mégse föltartott fejjel nézte a holdat, és különös mély hangon vonyított. A többi kutyának híre se látszott sehol, mintha elnyelte volna őket a föld. Csak ez a nagy fekete kutya ült ott a karám mellett, és fölvonyított a holdra. Toma fölült. Dobogni érezte a szívét. Érezte, hogy megijed, de még nem tudta, hogy mitől. A hold rávilágított a másik háromra, és olyan volt az arcuk, mint a halottaké. Rá akart szólni a kutyára, mert az első pillanatban azt hitte, hogy a csobán az, amelyik ott a karám előtt vonyít. És feketébb, mint a csobán. És ahogy föltartott fejjel, fölvonyított a holdra, vörösek voltak a szemei, és kék láng jött ki a száján. Különös volt az egész, ez az ébredés, és a hold, és az idegen fekete kutya. Érezte, hogy borzongás fut keresztül a testén, és megvacognak a fogai. Tisztán emlékezett rá később, hogy valami megmagyarázhatatlan erő húzta a tekintetét le a vájuk felé. Még át is kellett forduljon a másik oldalára, hogy odaláthasson. Nem is magától fordult meg, valami bűvös erő fordította oda. És akkor egyszerre olyan volt, mint a kővé változott volna. Vagy fává, mint a régi mesékben. A vájúknál. Pontosan a második és harmadik vájú között, ahol a legnagyobb esése van a csorgónak, egy tündér állt, és fröcskölte maga köré a vizet. Másnap, amikor mindezt elmondotta, esküdött rá, hogy így volt. A nagy csorgónál egy tündér feledett. Anya szült, mesztelen volt, és hosszú aranyhaján csillogott a holdvilág. Csillogtak a vízcsöppek is, amikkel fröcskölte magát. Olyan volt éppen, mintha fényes üveggyöngyökkel szórta volna tele magát. Aztán egyszerre csak megszólalt, nem hanggal. Ez volt éppen a félelmetes benne, valahogy másképpen szólalt meg, de mégis ott hallotta a fülébe, ahogy megkérdezte, pásztorok, hova lett a törülköző kendőm? Toma esküdött, hogy így volt. A tündér ott lent a csorgónál feléje fordult, s anélkül, hogy hallani lehetett volna a hangját, megkérdezte, pásztorok, hova lett a törülköző kendőm? És ő nem tehetett mást, föl kellett kelni a bundáról, leakasztani a szögről a kendőt, és odavinni azt a tündérhez. Ahogy később visszagondolt rá, mintha a fekete kutya már akkor nem lett volna ott a karám mellett. Nem is üvöltött. Csönd volt. Csak a saját lépteit hallotta, hogy ment a füvön lefele, és a víz hangját lent a csorgóknál. A tündér ott állt a második és a harmadik vályók között, a csorgónál, és várt rá. Dús aranyhaja csípőig ért, és a teste úgy csillogott a holdfényében, mintha pikkelyekkel lett volna borítva, mint a halak. Oda ment hozzá, egészen közel. Nem gondolt semmire, csak ment, mert mennie kellett. Valami húzta, parancsolta, valami megnevezhetetlen bűvályos erő. Úgy ment, mint a halottak vagy az alvajárók. Nem érzett semmit, és a feje hideg volt belül, és üres. Oda ment hozzá egészen közel, és megállt. A tündér ránézett, perzselt a szeme. Add ide, jó pásztor fiú, a kendőt. Érezte, hogy kinyúl a keze, annélkül, hogy megmozdította volna, és a kezében volt a kendő. A tündér átvette. Érezni sem lehetett a kezét, olyan könnyű volt, amikor kinyúlt a kendő után. Hónaljában aranypihék csillogtak. Köszönöm neked, pásztor fiú. És ő csak állt mozdulatlanul, mint aki kővé vagy fává változott, mint a mesékben. Mit nézel rajtam, pásztor fiú? Szép vagyok? Tetszem neked? Tulajdonképpen ekkor hallotta először a tündér hangját. Halk, búgó hang volt, és utána kis nevetés bugyborékolt föl a szájából, olyan, mint mikor egy vadgalamb fölrebben a faágról. Szája piros volt, a fogai fehéren csillogtak, s a teste olyan volt, mint amilyen álmában sem lát a férfi ember. Tetszem neked, pásztor fiú. Hát, felej. És ő mondta, igen. Hallotta is fakon, tompán a saját hangját, és mégis olyan volt, mintha álomban lett volna. Szeretnél megölelni? Igen? Felej. És ő újra mondta azzal a szintelen, tompa hanggal, igen. A tündér nevetni kezdett. Fejét vadul megrázta, hogy hosszú aranyhaja csillogva hullámzott a holdfényben. Aztán odalépett hozzá, egészen közel, puhán és zaj nélkül, mintha nem is érte volna lábával a földet, és az arcához hajolt. Olyan közelre, hogy érezte bőrének az illatát. Valami különös és részegítő illatot, amely olyan volt, mint a nyírfák meg a napvirágok illata árnyékos katlanokban. Olyan közel hajolt hozzá, hogy feszülő mellével megérintette a kezét, és ez az érintés olyan volt, mintha tüzes parazsat nyomtak volna a keze bőrére, megrándult tőle, és egész testén végignyilalt a fájás. Buta pásztor fiú, súgta a tündér, és a hangja olyan volt, mint valami különös, borzongató muzsika. Én is kívánlak téged, mert szép vagy, és fiatal. De nem szabad, tudod? Mert aki megölel engem, az meghal, buta pásztor fiú. Inkább aludj, és álmodj rólam. Aludj, és álmodj. Aludj, aludj, aludj. Ennyit tudott Toma abból, ami azon az éjszakán a Funtinelen történt. És esküdött rá, hogy minden így volt, eddig szóról szóra így. És többre nem emlékezett. A többiek annyit tudtak mondani hozzá, hogy amikor fölébredtek majdnem egyszerre mind a hárman, Csabán ott nyüszkölt a lábuknál, és morogva fülelt le a vájuk felé. Amikor odanéztek, először nem láttak semmit, bár Kosztáké később emlékezni vélt, hogy mintha lent az erdő szélén mozgott volna valami, és az a valami olyan volt, mintha egy mezítelen asszony lovagolt volna egy nagy fekete kutyán. De ez nem biztos, mert a többiek nem láttak semmit. Bár Kosztáké később még arra is emlékezni vélt, hogy a nagy fekete kutyának láng jött ki a száján, és a mezítelen asszony teste úgy csillogott a holdvilágban, akárha halpikkely fötte volna, és hogy aranyhaja hosszan lobogott utána, s még lent a sötét fák között is világított egy darabig. De a másik kettő mindebből nem látott semmit. Csak bámultak lefele a holdvilágos éjszakába, látták a vájukat, a víz csillogását, és lent a fekete erdőt. Aztán egy idő múlva a második és a harmadik vájuk közötti csorgótól valamivel odébb még megláttak egy mozdulatlan valamit a földön. Más színe volt, mint a fűnek, és a holdfény nem csillogott rajta, pedig a gyep már harmatos volt akkor, és csillogott mindenütt. Olyan volt, mintha egy fatörzs hevert volna ott, vagy egy lapos szikladarab. De tudták, minthogy sem fatörzs, sem szikladarab ott nincsen. Így hát mind azt a mozdulatlan valamit nézték, és érezték, hogy a szívük hangosabban ver, mint máskor, és nem tudták, hogy miért. Aztán fel akarták költeni Tomát is, és látták, hogy üres a helye. Csobán még mindig ott nyüszkölt a lábuknál, és egyre a vájuk felé nézett ő is. Azt a valamit nézte, ami ott hevert, és miatta volt nyugtalan. Jákob tért először magához, aki Kosztáké után következett korban. Meg kell nézzük, mondotta. Meg kell nézzük a keserűségbe, hogy mi az ott. Azzal fogta a botját, és fölállt. Füttyentett a kutyáknak, azok ugatva szöktek föl a karám fala alól, és Csobánnal együtt szaladni kezdtek le a vájuk felé. És egyre ugattak. Kosztáké is fölkelt erre, meg Janica. Vették ők is a botjukat, és mentek Jákob után. De érezték mind a ketten, hogy félnek. Volt valami különös, babonás és félelmetes abban a tiszta, holdfényes éjszakában. Aztán az a valami, ami ott feküdt a csorgó mellett a fűben, Toma volt. Először azt hitték, hogy valami baja van, talán éppen meghalt, de csak aludt. Az első rázásra fölnyitotta a szemét. Mi a? Kérdezte, és úgy nézett maga köré, mint aki ördögöket meg angyalokat lát. Hát, így történt. Azon az éjszakán nem jött több álom a pakurárok szemére. Hevertek bundájukba burkolódzva a hálóhely födele alatt, és suttogni is alig mertek. Hitték is, nem is, amit Toma mondott a tündérről. De Toma esküdött, hogy egy szó nem hazugság, úgy igaz minden, ahogy elmondta. És később Kostaké is emlékezni kezdett, hogy mintha valóban látta volna azt a fekete kutyát az erdőszélen nyargalni, hátán a halpikkelyes testű mesztelen asszony félével. Nem tudtak elaludni többet. Hevertek ott, és diderektek, és szemüket nem vették le a vájukról egy pillanatra sem. Szerencsére hamar virradni kezdett. A holdfényt fölváltotta a hajnal ködös szürkesége. Egyszerre minden józanabbnak látszott. Gondolkodni kezdtek a dolgon. Nem álmodott-e Toma? S álmában járkált. Igen, mint a holdkorosok. Aztán valamelyiküknek eszébe jutott a törülköző kendő. Oda néztek a szögre, ahova akasztották volt az este. Egyszerre néztek oda mind a négyen, és egyszerre akadt el a lélegzetük, mintha valami jéghideg kéz szorította volna össze a torkukat, olyan volt éppen. A kendő nem volt ott. Később keresni kezdték, hát ha leesett, vagy elvitte valamelyik kutya. De a kendő nem volt sehol. És hiába kezdett derengeni már a józan reggel, halálos biztonsággal tudták mind a négyen, hogy a tündér valóban ott járt. Nehezen ment aznap a munka. A gondolataik nem ültek meg a juhok mellett, különösen Toma volt szótalan, és fejés közben gyakran megállt a keze. Nem lehetett titokban tartani sokáig a dolgot, talán Janica volt az, amelyik elmondott mindent az öregnek. Vén álszintja kétkedve mosolygott, aztán megcsóválta a fejt. Sok túrós puliszkát evett Toma az este. Attól álmodott ilyen bolondokat. De a legények mind odagyűltek köréje, és bizonygatták a halpikkelyes csurdé fehér népet, meg a fekete kutyát, és hogy a kendő is eltűnt. Álszintja csak nevetgélt, és legyingetett nagyokat. Tán nincsenek tündérek, Álszintja bácsi, kérdezte Kostyaké. No, hát, azt nem mondom, de ilyen halpikkelyesek, meg fekete kutyások, hát, ilyenek semmiképpen nincsenek. 31 nehány esztendeje járok már ide föl a Funtinára, és csurdé fehér népet ugyan láttam egyszer-másszor én is, de azokkal semmiféle titokzatos dolog nem volt. Hát miért legyen most egyszerre másképpen? Te pedig, Toma, ne egyél annyit esténként. És ha mégis ilyesmit álmodnál, akkor eredj le egy napra a falum a lányokhoz. Ejszen az a bajod. Így vélekedett öreg Álszintja a dologról. Eltelt a nap. Este, miután végeztek a juhokkal, szótlanul ültek le a tűzhöz. Nem beszéltek róla, de ugyanarra gondoltak mind a négyen. Párás volt a levegő, és langyos, szellő se járt, az ilvai völgyből fölhallatszott a patakok zúgása. Eső lesz holnap után, mondta az öreg, és aznap különösen korán kelt föl a tűz mellől, és húzódott be a kalipába. Magukra maradtak négyen a tűznél. Az este lassan éjszakába ment át, megsűrűsödtek a csillagok az égen, és az erdőkre puha, fekete kendő borult. Csönd volt.